Vendégünk a stúdióban továbbra is Fabini Tamás teológus, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke. Ezt az adásunkat felvételről hallják. Önt néhány héttel ezelőtt iktatták be püspökként Miskolcon, jelmondatának pedig a következőt választotta: neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé kell lennem. Ez mit jelent az evangélikus egyház szempontjából? Tehát miért tartotta fontosnak ezt a jelmondatot?
Azért éppen fontosnak, mert ez egy bibliai mondat, és az evangélikus egyház alapvetően biblikus tanítást képvisel. Ezen belül is kitüntetett szerepe, a Biblián belül is kitüntetett szerepe van az Új Szövetségnek, és azon belül is az evangéliumoknak. Az evangéliumok közül pedig egészen közel áll hozzám, mint sokunkhoz, most evangéliuma. Most ez a mondat a János írása szerinti evangéliumban olvasható a 3. rész 30. versében. Keresztelő János mondja, Jézusra utalva, Jézusra mutatva, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ismerve azt a kontextus, amelyben ez elhangzott, nagyon fontos és alázatos mondat ez Keresztelő János részéről, hiszen sokan ő benne látták igazából a reménység megtestesítőjét, hogy ő ez a vad pusztai próféta, aki külsejében is Illés prófétát idézi, lesz majd valamiképpen a szabadító, a népnek a megváltója, aki ítéletet hirdetve hozza el az üdvösséget. Ilyeneket mondott Keresztelő János, hogy a fejsze már a fák gyökerén van, és lesújt, hogyha nem tértek meg. Most sokan ebbe a Keresztelő Jánosba helyezték a reménységüket, és amikor megjelent Jézus, akkor Keresztelő föl kellett, hogy ismerje, hogy Jézus őnála nagyobb, és arra sem vagyok méltó, mondta, hogy a sarulya szíját megoldjam. És főképpen ezt a nagyon szép hitvallást mondta, hogy neki Jézusnak növekednie kell, nekem Keresztelő Jánosnak pedig kisebbé lennem.
Ez mondjuk az ön életére vonatkoztatható ez az idézet, vagy azért tartott ezt egyfajta példamondatnak, hogy végül is az ön életében egy újfajta korszak, újfajta szolgálat kezdődik?
Pontosan, szeretném ezt én is magamra nézve érvényesíteni. Sokan azt gondolják, hogy a püspöki szolgálat az a hierarchia csúcsa. Emberileg van is ebben igazság, hiszen minden munkaterületen van egy bizonyos aláfölé rendeltség, és ha úgy tetszik, egy szamárlétre, amelyet végig kell járni. És én mégis azt szeretném magamnak is, és másoknak is ezzel kinyilvánítani, és újra tudatosítani, hogy nem az én személyem a fontos. Ez nem alázatoskodás és szerénykedés, vagy álszerénység, hanem tényleg az az eltökéltség és elszánás, hogy nem az én szavaim és cselekedeteim az igazán fontosak, hanem az, hogy Jézus a szavai és cselekedetei hallhatók és láthatók legyenek az én szavaimon és cselekedeteimen keresztül is.
De miben változik meg az ön élete, hiszen lelkészként is dolgozott korábban, tehát miben változik meg az élete?
Ebben igazából nem, mert én ezután is lelkész szeretnék lenni. A püspök is pásztor, ha úgy teszik, akkor pásztora, olyan módon, hogy a lelkészeknek a lelki pásztora, de olyan szempontból mégis nyilván megváltozik, hogy minden a cselekedeteimet talán jobban figyelik, és nem egyszerűen csak önmagamat képviselem. Szeretnék persze magánember maradni, amikor gyerekeimmel vagyok, feleségemmel vagyok, kirándulok, és foci meccsen vagyok, vagy uszodában vagyok, vagy bármi, akkor nyilván megvan a privátszférám, de ezzel együtt tudom, hogy sokszor az én gesztusaimon, szavaimon keresztül hát másra is kell utalnom, és nem mindegy, hogy egy jó tanúságot teszek, vagy éppen megbotránkoztató, vagy sokakat zavarba hozó gesztusokat teszek.
Az ön beiktatásának azért voltak jelképes mozzanatai is, vagy nagyon sok jelképes mozzanata. Mennyiben jelképes az, hogy miközben a székhelye az egyházkerületnek a budavári evangélikus templom, Miskolcon kerítettek sort az ön beiktatására?
Talán mondhatjuk így gesztussal, döntéssel, azt akartam kifejezésre jutatni, hogy az egyház népe korán sem csak Budapesten él, hanem vidéken, és az evangélikus egyház különösen is szorványhelyzetben van, kisebbségi helyzetben van, hiszen az ország 3-4%-át képviseljük csak, és ezzel a döntéssel kifejezésre akartuk juttatni a megbecsülésünket a vidéken élők irányába, kicsit bátorítás, ahogy ez egy missziói szempont is volt ez, hogy az ő számukra is egy ilyen ünnepet vittünk közel, és a visszajelzések egyértelműen mutatták, hogy ez jó döntés volt. Valamint talán még a határon túliakhoz való közelséget is kifejezésre akartuk juttatni, hiszen az északi egyházkerület szomszédos Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával, Észak-Erdéllyel, és ezek azok a területek, amelyekkel én nagyon szeretnék intenzív kapcsolatot ápolni. Sokkal könnyebb volt Kárpátaljáról átjönni keresztény, református vagy más vallású testvéreimnek, vagy Erdélyből nagyon sok evangélikus lelkésznek átjönnie, vagy Szlovákiából magyaroknak és szlovákoknak átjönnie, és közösen ünnepelni.
Mi a kapcsolatuk a határon túli magyar evangélikus hívőkkel, vagy nem is magyar nyelvű evangélikus hívőkkel, de az ott élő evangélikusokkal?
Az elmúlt években, évtizedekben, főleg a rendszerváltozás óta javultak ezek. Előtte évtizedeken keresztül nagyon keveset lehetett hivatalos szinten kapcsolatot tartani velük. Még a háború előtt volt gyökere, akár testvérgyülekezeti kapcsolatoknak is, Kelenföldnek, például Sepsiszentgyörgyel és más ilyen testvéregyházi testvérgyülekezeti kapcsolatok voltak, amelyek búvópatakszerűen azért tovább éltek, de igazából a forradalmat követően váltak ezek megint rendezetté. Megalakult néhány évvel ezelőtt a MET, ez a Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete, amely most átalakulóban van, és egy magyar evangélikus konferenciát szeretnénk létrehozni. Májusban lesz a zászlóbontásunk, május elején Orosházán, és ez egy olyan ernyőszervezet lenne, amelyben helye van a határon túli magyar evangélikusoknak. Erdélyben külön püspökségük is van, Kolozsvár központtal, Szlovákiában szórványhelyzetben vannak, nagyon sokszor már kétnyelvű gyülekezeti helyzetben. Sajnálatosan el kell mondani, hogy a szlovák egyházvezetés hosszú időn keresztül tudatosan csak szlovákul tudó lelkipásztorokat helyezett magyar gyülekezetekbe, szinte tiszta magyar gyülekezetekbe is, ezzel egyfajta elszlovákosítás folyamatát indították el. Szinte 24. órában próbálunk ellenállni most ennek, és valamilyen...
És mit tud tenni a magyar egyházkerületed ennek érdekében?
Egyrészt hát védelmet próbálunk nyújtani, tehát nemzetközi szervezetekben, akár a Lutheránus Világszövetségben, vagy Egyházak Világtanácsában, vagy Európai Egyházak Konferenciájában szót emelünk ez ellen a mondjuk így diszkrimináció ellen. Másrészt támogatjuk a magyar, vagy legalábbis a magyarul tudó lelkészeket, sokszor ők már bizony kettős identitásúak, ellátjuk őket magyar irodalommal, magyar bibliákkal, ha konferenciákat, missziói találkozókat szervezünk, akkor hívjuk őket, vagy mi is elmegyünk oda, szervezzük, hogy legyenek konkrét testvérgyülekezeti kapcsolatok. Nagyon sokan átjárnak lelkészek Észak-Magyarországról felvidéki gyülekezetekbe, Szórványba, Komáromból, Észak-Komáromba, vagy Nagybörzsönyből, Ipoly-Szakálosra, és ott magyarországi lelkészek végzik a munkát, a lelkipásztori munkát.
Az ön beiktatása mellett egy másik személyi változás is történt az evangélikus egyházban, hiszen Prőle Gergely a külügyminisztérium főosztályvezetője helyettese, korábbi berlini és svájci nagykövet lett az új országos főfelügyelője az egyháznak, tehát magyarul a világi vezetője. Miben lesz más az önök munkája, együttműködése, mit jelent ez két jelentős személyi változás?
Nagyon nagy szerepe van az evangélikus egyházban a világi vezetésnek. Mi nem vagyunk annyira klerikus egyház, annyira papos egyház, hanem az úgynevezett paritás elvét valljuk, tehát hogy a lelkész mellett a világi elem, csúnya szóval, Isten joggal részt vesz a vezetésben minden szinten, az egyházközségek és a gyülekezetek szintjén, egyházmegyei, kerületi és országos szinten is. És ezen belül Prőle Gergelynek a beállása az különösen is frissítést fog jelenteni, már csak életkor szerint is, hiszen 40 éves, én magam is a 40-es éveimben járok, akkor Gergőnek, mondhatom így, a tapasztalatai a nemzetközi területen azok óriási súllyal esnek majd latba az egyházi életben is. Nem véletlen talán, hogy ő éppen két protestáns országban volt nagykövet. Tehát Németországban, amely legalábbis fele részben evangélikus, illetve Svájcban, amelyik a reformáció genfi ágának az otthona. Tehát ez a protestáns hagyomány az ő számára teljesen ismeri, mint a tenyerét ezeket az evangélikus református országokat. Ezt is kamatoztatni tudja. Valamint a Prőle név az evangélikus egyházban nagyon jó cseng, hiszen ez egy olyan dinasztia, ha lehet így mondani, professzori, lelkipásztori dinasztia, most már egy évszázadon keresztül a Soproni Teológiai Fakultás, majd a Budapesti Teológiai Akadémia kitűnő professzorai voltak, amellett kitűnő zenész nemzedékek is nevelkedtek ebben a hagyományban, és az evangélikusságban az egyházzenének is nagy szerepe van. Tehát ezt hiszem, hogy a múltnak és a jövőnek egy nagyon ígéretes keverék ehhez. Kicsit jelzi azt, amit én a püspöki szépfoglalomban úgy fejeztem ki, hogy cél a renovándó és a konzervándó egyensúlya, vagyis mi az, amit konzerválni, megőrizni kell, a múltból örökségként felhozni, és mi az, amit renoválni, megújítani kell. Ez a kettő együtt értendő mindig.
Vendégünk a stúdióban Fabini Tamás teológus, a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének püspöke. Az adás felvételről hallják, a hírek után folytatjuk.